szívünkbe fogadására. Amen. A prédikáció alapigéjét, a mai napra kijelölt igehirdetési alapigét a Jeremiás próféta könyve első fejezetének 4. versétől 10. versig terjedő igeszakaszból olvasom, amelyet tiszteletünk jeleként fennállva hallgassunk meg. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak, az anyamében már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr, én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Amen. Kedves testvérek, ez a mai napi alapige, ha nem mi választottuk, hanem úgy kaptuk, több szempontból is aktuális. Hát egyrészt azért, mert Jeremiás prófétáról szól, az ő profitai elhívásáról, és ez a Jeremiás proféta az Áron házának a legnagyobb alakja volt. Tehát úgy kezdődik a könyv egyébként, hogy Jeremiásnak, Hilkijá fiának a beszédei, aki a Benyámin földjén, Anátotban lakó papok közül való volt. Tehát az ígéret, amit Áron kapott a kiválasztáskor, hogy az ő háza szolgálhat majd az Úrnak, Jeremiásban teljesedik be leginkább, a legfényesebben, az Ószövetség egyik legnagyobb prófétája, a leghűségesebb, a legtisztánlátóbb és a legtöbbet szenvedett alakja talán a proféták közösségének. Igen, tehát ő az, aki az ígéret beteljesítője és az egyik szép példája az Isten hűségének is. Aztán a másik aktualitása az igének, hogy ahogy hallottuk is, az elmúlt héten a gyülekezeti táborban voltunk, amelyben tényleg átélhettük a Szentlélek közelségét, a gyülekezet igazi arcát, a közösséget, az egymás támogatását, az igének a szépségét, a sokféleségnek a gyönyörűségét, és a mégis az egyet akarásnak azt az erejét, amelyet ott megtapasztalhattuk, és mindenkit biztatok, hogy ne hagyja ki ezt az élményt, hogyha teheti a jövőben. És nyilván egy ilyen együttlétnek a következménye azért az az elhívás, amely megerősödik bennünk ilyenkor, és azt mondjuk, hogy szeretnénk tovább is együtt maradni, és szolgálni Istennek, és ezenek a megerősítése is, a biztatásnak a megismétlése is ez a mai ige, ahogy Jeremiást is elérte az Úr hívó szava, és biztatta, és megtisztította, és fölhatalmazta erre a szolgálatra, amely miránk is vár. Hát ehhez a fiatal emberhez, ahogy mondja az ige első néhány verse, amit nem olvastam fel, de most hadd ismételjék, hadd olvassak azért fel. Ő hozzászólt az Úr igéje Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében, uralkodásának 13. évében. Ez Krisztus előtt 626-ban történt, és a profétai szolgálata 40 éven át tartott, aztán ettől kezdve egészen 587-ig. Több királynak hirdette az igét, a népnek, a hamis profétákkal küzdött, sokat szenvedett, sok megaláztatásban, fájdalomban volt része, de sok örömben is, főleg a proféta idejének az első időszakában megújulást láthatta, a Jósiás király reformjait, segíthette talán, de mindenképpen átélte a második törvénykönyvnek a megtalálását, egy ígéretes kezdetnek a lehetőségét. Sok mindenen ment keresztül tehát, és ennek a húzószolgálatnak az elejét, a kezdetét pillanthatjuk itt meg ebben a mai alapigében. És mindjárt megláthatjuk az elhívásnak, és a mi elhívásunknak is az alapját az igében. Azt mondja az Úr neki, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Hát ez az alapja mindennek az életben. És a mi szolgálatunknak, a mi egész életünknek. Isten már mielőtt bármi történt volna, mielőtt megszülethetünk, sőt meg sem fogantunk már, akkor ismert bennünket. És jó, hogyha ezen elcsodálkozunk és hálásak vagyunk Istennek ezért a csodálatos bölcsességét és hatalmáért, ami nem mérhető hozzánk. A mi ismeretünk az egészen, de egészen más porszemnyi az övéhez képest. Olyasmi, mint a gyíkok ismerete, a miénkhez képest, vagy még annál is sokkal, de sokkal kevesebb. Ezt azért említettem, mert most olvastam újra Áprili Lajosnak egy kedves kis versét ebben a hőségben, azt írja, ma rettentő a hőség, némán bujkál az ének, de szól a gyík, dicsőség a hőség Istenének. Hát, ha másnak nem is, de a gyíkoknak jó legalább ez a hőség, és úgy gondolják, hogy most az igazi áldás, ami most van nekik, és pont az ellenkezőjét gondoljuk, de hát ilyen a mi fölfogásunk, ilyen a mi ismeretünk. Így ismerjük az életünket is, néha rosszat látunk benne, néha jót, és nem láthatjuk az egészet soha. Nem láthatjuk úgy, ahogy az Úristen látja. Ahogy ő ismer bennünket, a kezdettől fogva. Nem láthatjuk az ő terveit. Sem a kezdetét nem látjuk, sem a végét nem látjuk. Csak a középen látunk valamit, azt is csak részlegesen, töredékesen, a magunk szempontjai szerint, akár csak a gyík látja az időjárást, vagy akár mi látjuk az időjárást, és bosszankodunk miatt, a másik meg örül neki. De hogy mire is van ez az egész, és mi is ennek a célja, ezt nem tudjuk. De ezt ő tudja. Azt mondja, már ismertelek, mielőtt megformáltalak volna az anyamében. Már tervem volt veled. Van egy elképzelésem, egy ismeretem erről az egész történetről, az elejéről és a végéről, sőt a közepéről is. És ő azt mondja, hogy megformáltalak. Ő formált bennünket, és ezen a keresztelő alkalmával jó erre újra visszaemlékeznünk, és csodálnunk Istennek a hatalmát és szeretetét, ahogy formálta a kis Áront, és formált bennünket is. Az ő különféle formái szerint nem csak egy kaptafára formál bennünket, hanem mindenkit másképpen, mindenkivel külön terve van, mindenkit különféle módon ismer, és jó ebbe belepillantani, és ezt úgy elfogadni. És így kezdődik az elhívás, ennek a megértésével. Hogy Istennek terve van velünk, és ő tudja azt, hogy mire formál bennünket, tudja azt, hogy mi lesz az életünk kezdetével és a végével, és ez a békesség, ez a bizonyosság indíthat el bennünket az ő szolgálatának az útján. Aztán folytatja a biztatást, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. A megszentelés a Bibliában, azt tudjuk, a Isten céljaira való elválasztást jelenti. Nem mi választjuk meg, hogy melyik, milyen csapatban játszunk. Ez így volt a táborban is, ugye hagyományosan játszanak az apák a fiakkal, és hát az apák nem mehetnek a fiak csapatába, és fordítva sem. Igaz, hogy Árpád mondta kedvesen, hogy nehogy összekeveredjenek, azért a fiúk vegyék le a pólójukat, de hát tudjuk, hogy nem keveredtünk volna sajnos össze, vagy nem keveredtek volna. Egyáltalán nem volt nehéz megkülönböztetni a pocakos apukákat, már akinek van ilyenje persze, de ha nem pocakja, akkor őszhaja van. Úgyhogy nem lehet választani csapatot, hanem oda tartozik. Aki fiú, az aki apa, az apa. És mindennel így van. Azt mondja, megszenteltelek. Nem te döntötted el, hogy az én csapatomban akarsz-e játszani, vagy nem, mert te oda tartozol. És ez egy jó hír. Ez egy jó hír. Az ember azt gondolja, hogy ő elszakadhat Istentől, meg szembefordulhat vele, de ez emberi butaság, ez nem így van. Kiválasztotta az embert, kiválasztotta a prófétát, és téged is kiválasztott Isten, hogy megmentsen. Magáinak választott ki. Nem akar másnak adni. Szóval annyira biztos, hogy a legnagyobbat tette, érted? A legtöbbet fizette, érted? Hogy semmiképpen ne kerülhessél át másik csapatba, hanem az övében maradhassál. Az ő egyszülött fiát adta, hogy hozzá tartozzál, és senki el ne szakíthasson tőle. Ezt mondja a prófétának, megszenteltelek, mielőtt a világra jöttél volna. Sőt, népek prófétájává tettelek. Itt az az ige szerepel, hogy adtalak. Hát ez egy kicsit nehezebb, úgy azt is jelenti, nem csak, hogy melyik csapatba játszol, azt nem döntöd el, hanem az, hogy milyen poszton kell állnod, azt sem te döntöd el. A Jeremiásnak egy nehéz posztra kellett állni, a prófétának a feladatát kellett vállalnia, nehéz és küzdelmes sorsot kapott, együtt szenvedett a szenvedőkkel, szörnyű történelmi korszakban élt, és az ő élete sem volt, éppen ezért nem lehetett különb a többinél, magányos maradt, nem volt házastársa, nem volt családja, nem voltak gyermekei. Ez volt akkor a próféta sorsa. Ezt kellett vállalnia. Ezzé tette Isten. Prófétának adtalak, mondja az ige. De Isten ezt megteheti. Hiszen nem csak Jeremiással tette ezt meg, hanem az ő egyszülött fiának is ezt mondta, hogy a megváltónak adtalak. És a fiú engedelmeskedett ennek. És azt mondta, ez az én terhem, ez az én posztom, ez az én feladatom. És engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Igen, ilyen az ember, a próféta sorsa is, a választottak sorsa is, de jó az, hogyha tudjuk előre, és nem esünk kétségbe emiatt, és nem azt gondoljuk, hogy valami rossz történik velünk, ez a legjobb, ami történhet velünk. Istennek terve van az életünkkel, és eldöntötte, hogy milyen posztra álljunk, mert ott a legfontosabb, ott a legjobb, ami történhet velünk. Higgyük ezt el, mert bízzunk benne, mert az ő bölcsessége, az ő szeretete garancia erre. Persze vannak kifogásaink, ahogy a fiatal Jeremiásnak is voltak. Azt mondja, hogy nem értek hozzá, fiatal vagyok, nem tudok beszélni. De mögötte azért valami más van, ami a válaszból is kitűnik, a háttérben az van, azt mondja az Úr neki, hogy ne félj tőlük. Ott van ez a félelem. Ott van a félelem, hogy félünk a többiektől, és mondjuk, hogy fiatal vagyok. Nem csak korra lehet ezt érteni. Kedves volt a szabadkozása egy-két nyugdíjas testvérnek is, hogy még fiatal vagyok a hitben. Még, hát új vagyok még itt. De milyen bátrak voltak, hogy ez eljöttek. Ilyen fiatal. És Isten megáldja azokat a fiatalokat, akik ilyen bátran merik vállalni a változásnak a lehetőségét, akik oda mernek állni ő elé, és kimerik tenni magukat az ő igéjének. Ne félj tőlük, biztatja a prófétát is, és biztat benneteket is. Ne félj az emberektől, ne szabadkozzál, hogy nem értesz hozzá, hogy nem vagy rá alkalmas, emögött igazából nem az alkalmatlanságod van, hanem a szorongásod. De ne az emberekre néz, hanem rám néz, mondja az Úr, az én akaratomra, az én elhívásomra, arra a feladatra, amit tőlem kaptál. Mert Isten válaszol erre a kétségre, erre a kifogásra, azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr, én most a szádba adom igéimet. Isten megérinti Jeremiást. És az érintés azt adja neki, amire leginkább szüksége van. Van egy másik próféta, egy korábbi Ézsaiás, aki szintén így kétségeskedik a küldetés elfogadása előtt, és ő azt mondja, hogy tisztátalan ajkú vagyok. És őt is megérinti az Úr, és mint egy parázsként érzi az érintést, mint egy parazsat tesz a szájához, hogy megtisztítsa azt. Jeremiás nem emiatt aggódik, hanem azt mondja, hogy bátortalan vagyok, alkalmatlan vagyok, és őt ez az érintés felbátorítja. És azt mondja, hogy nézd, a szádba adom az igémet. Nem tudsz beszélni, nem tudsz megfogalmazni ezt, ne félj, majd én odaadom neked ezt. És így gyógyítja az ő félelmét. Az Isten érintése mindig gyógyító érintés. Mindig azt adja nekünk, amire szükségünk van. Azt pótolja, ami a leginkább hiányzik. Hogyha a bűneid terhe nyom, és a tisztátalanságodat érzed, akkor megtisztít az ő érintése. Hogyha éppen az alkalmatlanságod miatt vagy tele félelemmel és szorongással, akkor megerősít és fölszabadít erre a szolgálatra. Az Isten érintése csodálatos, gyógyító érintés. Imádkozzunk azért, hogy így érintsen meg az ő szent lelke által, és ezért használjuk mindenki ezeket a lehetőséget, amikor közel kerülhetünk hozzá, amikor elengedjük a kezünket, az arcunk kerül, és engedjük, hogy megérintsen bennünket. Az ige hirdetésére hívja a prófétát, és csak egy-két gondolat, azt mondja, hogy prófétává teszlek, népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Az Isten igéje a legfontosabb dolog az életben. Az Isten igéje az, ami értelmet ad a történelemnek. Az Isten igéje az, ami értelmet ad az életünknek. Lehet, hogy kicsit fellenzősnek hangzik, és kevesen is értenének egyet vele, amikor azt mondja neki, hogy népek fölé rendellek téged. Hát nem úgy látszott, hogy a próféta a népek fölé került volna bármiben is. Egyrészt nem hallgattak rá, üldözték, majdnem megölték, bedobták egy ciszternába. Aztán, amikor beteljesedtek a hirdetett ígék, akkor ő ott maradhatott Jeruzsálembe, de utána megint nem hallgattak rá, és végül elhurcolták, talán Egyiptomban, nem tudjuk, hol fejezte be az életét a menekülők, mert aztán menekültek a bosszú elől, a Jeruzsálemben maradt zsidók, amikor újra lázadozni kezdtek. Tehát egy kudarcos élet, és egyáltalán nem látszik, hogy valami beteljesedett volna ebből a nagy ígéretből, hogy a népek fölé rendelte volna őt az Úr, de ez a történelmi leírás, ez csak a látszat. Valójában tényleg az ő szava tartotta meg Izraelt. Az ő szava rendezte a történelmet, és mentette meg ezt a népet. És ment meg bennünket is, a próféta ige. Mert különben minden széthullik. Hogyha nincs az Isten igéje, akkor minden értelmetlenné válik. Akkor minden össze-visszaságá fajul, akkor a történelemnek a fordulatai azok véletlenszerűeknek látszanak, és tönkretesznek bennünket, össze-vissza kezdünk szaladgálni, és kétségbe esünk, és minden, de minden összeomlik körülöttünk. Az Isten igéje az, amelyik rendezi a dolgokat. És ezért senki sem kerülheti ezt el, mert különben bele zavarodik az életébe. Az ige van mindenek fölött, amelyik békességet ad, amelyik rendbe teszi a dolgainkat, amelyik azt mondja, hogy ha most rombolás is következik be, az is az Isten terveihez tartozik. És utána majd jön az építés, és valami újat fog építeni. Sőt, nem is lehet másképpen, mondja az ige, hanem először el kell pusztulnia mindennek, és utána lehet újjáépíteni. Először meg kell halnod, és utána újjá kell születned, ahogy ott a táborban is hallottuk. Ez az igének a titka és hatalma. És ez a hatalmas méltósága, hogy ő az ige az, amelyik értelmet ad az életnek, amelyik ezért erőt is ad az embereknek, hogy felálljanak a pusztulás után, és újjáépítsék az életüket, amelyik jövőt ad, a halálon túli jövőt is a küzdelmeinknek, az erőfeszítéseinknek, amelyik reménységet ad, amelyik ezért örömet tud adni minden körülmények között, amelyik boldoggá tud tenni bennünket igazán, hogy nem kell, hogy az örömünket beárnyékolja az elmúlásának a fájdalma. Az ige az, amelyik fölötte van a történelemnek, és ezért fölötte van a népeknek is. Hálásak lehetünk Jeremiásnak, aki a nagy összeomlás ellenére is ébren tartotta a proféciáival, engedelmességével a hitet Izrael istenében. Aki miatt újjá építhették aztán a hitüket, és ebből a hitből aztán megszülethetett a Messiás, aki eljött hozzánk is, és aki rendezi az ő szavával a mi életünket is. Reménységet ad, bátorságot ad, hitet ad nekünk. Amen.